Eredményes élettalálkozó 2014. március 7-e. Álomélet azonnal.
Sziasztok, jó reggelt! Bekötöm magam. És kezdjük talán egy imával. Mindenható Isten, a lehető legkisebb vallásossággal, a legkevesebb képmutatással, egyszerűen, őszintén, sebezhetően jövünk hozzád. Valami ilyesmit mondunk, hogy itt vagyunk, hogy nem bujkálunk előled, hogy nézz ránk azzal a szeretettel, azzal az irgalommal és azzal a kegyelemmel, ami a tiéd. És bánj velünk a te neved, a te szereteted szerint. Taníts minket, de sokkal inkább töltsd be, élj bennünk, nyisd ki a szemünket, a fülünket, a szívünket, hogy lássuk, mit adtál nekünk, hogy lássuk, milyen jelentőséggel bír az életünk, hogy lássunk másokat, akiknek segíthetünk, akiknek az, amit mi tudunk, az életet jelenti, hogy elmondjuk nekik. Nagyon hálás vagyok mindenkiért, aki hallgatja ezt a felvételt, látja a videót, és nyilván értetek, akik itt vagytok. Uram, csak kérlek, hogy csodálatos módon beszélj mindannyiunkhoz, hangfelvételen, a videón is itt élőben. Hallanunk kell tőled, ez az élet, adj nekünk. A te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Azt ígértem, hogy még beszélni fogok erről a igen pragmatikus témáról, a hogyan érjük el a céljainkat gondolatmenetben. És volt egy üzleti szemináriumunk kedden, és viszonylag jól sikerült, egyetem szerintem teljesen jól sikerült, és hasonló témáról beszéltem az ott lévőknek, amiről múlt héten. És azt beszéltük meg Szász Mátyással, akivel együtt tartottuk a rendezvényt, hogy hát segítsünk nekik tovább lépni. Kell, hogy értsétek, hogy az üzleti világ egyfelől nagyon profi, tehát nagyon, nagyon, nagyon értik, hogy a maguk szakterületén fel kell, hogy legyenek készülve. Értik, hogy az internettel, a modern cégfejlesztési módszerekkel és így tovább napra készen kell lenniük, mert nincs esélyük egyébként a piacon maradni. Olyan magas a követelményszint egy mai vállalkozással szemben, hogy el se tudom mondani. Ugye mondjuk azt, hogy talán 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt vállalkozni talán még azt jelentette, hogy volt egy ötleted, arra felépítettél egy egész pici kis rendszert, valami olyasmit, hogy először te magad csináltad, aztán rájöttet, hogy hogy kell csinálni, akkor fölvettél 1-2-3 alkalmazottat, nekik elmondtad, hogy te hogyan csináltad, akkor nyitottál egy boltot, vagy volt 1-2 viszonteladód, volt 1-2 üzletkötőd. De a lényeg az, hogy a mai feladathoz képest rendkívül kis számú, viszonylag egyszerűen elvégezhető feladatokkal lehetett érvényesülni, amiket sokszor hosszú éveken keresztül, 5-10 éven keresztül változatlanul csinálhattál. Egy vállalkozást úgy indítottak el, hogy létrehozták, és aztán működtették. És a fejlesztés az olyan hébe-hóba, felújítjuk a boltot, felveszünk még egy üzletkötőt, esetleg behozunk egy vezetőt az üzletkötők fölé, nem is tudom. Ezzel szemben ma a változás olyan gyors lett, hogy állandó fejlesztési igényt támaszt a cégekkel szemben. Tehát átlagosan 3 évente majdnem minden módszered elavultá válik. Ez majdhogy nem azt jelenti, hogy 1-3 évente újra csinálod a cégedet. A marketing területén pedig eszméletlen verseny van. Ugye az internet miatt mindenki, aki érvényesülni akar, valójában az egész országgal, de ha olyan területen van, akkor az egész világgal versenyzik. Csinálsz egy piacfelmérést ma, és az 2 hónap múlva érvénytelen, mert 3 új konkurens jelent meg, aki mindent lemásolt, amit te eddig zseniálisan csináltál. A piac valami olyasmit mond, hogy nyújts csúcs teljesítményt, vagy hallj meg. És sokan szép csendben meghalnak. Miért? Mert a fenntartás mellett lehetetlen lépést tartani. Ugye a válság miatt, és bocsánat, hogy most adok egy ilyen kis betekintést, csak hogy értsétek, hogy az az info, ami nekünk van, mennyire értékes. A válság miatt a költési struktúrája megváltozott az embereknek. Sokkal nehezebben adnak ki pénzt, sokkal jobban megfontolják. Olyan úgymond luxus kiadásokra, amik az ő szempontjukból luxus, tehát nem muszáj megvenni, nehezen ad ki pénzt. De ha ad is, akkor a legjobbat akarja kapni a pénzért. Vagy a legolcsóbbat keresi meg. Vagy azt, ahol a legszimpatikusabb az eladó. Vagy azt, ahol adnak valami extrát. És mindezt megteszi egy pár perc alatt a neten. Egyetem nem történik vásárlás egy mini piackutatás nélkül. Ilyen módon ez jelentheti azt, hogy rengeteg ügyféljelölted lehet, ha te vagy a legjobb. Valamilyen módon. Iszonyú fejlesztési igény. De a legtöbb cég nem fejleszt, ezért azt csinálja, hogy csak az erőfeszítést növeli. Tehát ugyanazt csinálja, mint eddig, csak többet, csak keményebben, csak már nem 6 órát dolgozik, hanem 8-at, nem 8-at, hanem 10-et, nem 10-et, hanem 12-t, és erőből próbálja túlélni. Most, ha ilyen módon valaki már 14 órát dolgozik naponta, és épp, hogy víz felett marad, ezután azt mondod neki, hogy fejlesz. Hogy értem, tudod, fejlesz. És ő azt mondja, hogy mikor. Tehát ez lehetetlen. És tényleg az. Lehet, hogy meg fogok erről egy picit még beszélni, de az emberek el vannak bizonyos értelemben keseredve. Tehát egy olyan nyomás van az üzleti világon, ami mellett nehéz élni. Tehát még hogyha még jól is megy, az életérzés nem a befutottam, happy vagyok, szárnyalok, hanem ez a kard van a fogaim között, és beugrok a véres vízbe harcolni. És mindenfélében hisznek, illetve hinni akarnak. Tudod, mit rontottam el? Ahogy az ár egyre nagyobb, amit fizetni kell az úgymond sikerért, úgy kérdőjeleződnek meg az eredeti elképzeléseim, és keresek mélyebb válaszokat. És hát ugye ennek az alkalomnak az első 2-3 órája arról szólt, amiről mi itt beszéltünk, hogy nélkülözhetetlen lelki szükségek, hogy még mielőtt elérném a célomat, mert lehetnék teljes ember, sőt, teljes embernek kellene lennem azzal, hogy lélegzem, hogy iszom, hogy eszem, hogy rendesen fel vagyok öltözve lelkileg is, nem csak fizikailag. És azt mondtuk, hogy inni, enni és lélegezni szellemileg, lelkileg az Istennel való kapcsolatunkban lehet. Ez a mi titkunk. Ezt értitek? Ez a mi titkunk. És csak nagyon remélem, hogy nekünk, akik ismerjük az Urat, ez több, mint egy vallás. Több, mint egy ismeret. Mert megint ugyanígy az üzleti életben rengetegen ismernek. Egyetem rengeteg vállalkozónak van ismerete. Rengeteg vállalkozó tud úgy eljönni egy képzésre, hogy azt mondja, hogy ezt már hallottam. De nem ez a kérdés, hogy hallottuk-e. Hanem az a kérdés, hogy vajon az a tudás a zsigeri szinten működővé vált. Olyanná, amely a hétköznapokban működteti az életemet. Amely alapján nem csak fogat összeszorítva döntéseket hozok, hanem amely alapján természetességgel élek. Ami egyfajta védelmet jelent, egyfajta kerítést az életem körül, egy várat, amelyben élhetek, és amely őriz engem attól a rengeteg fenyegetéstől, amely körülvesz nap, mint nap. Oké, ezek a fenyegetések nem feltétlenül azok, hogy kirabolnak, vagy ilyesmi, hanem hogy van egy terved az életre, és az élet ellene megy. Mindig. 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 És az Istennel való járásunk egy nagyon valós védelem kéne, hogy legyen. És szeretnék a célokról beszélni, mert szeretnék a végére jutni ennek, de ennek ellenére most ellapozunk egy Zsoltárhoz, aminek a szavai aminek a szavait sokszor olvastuk már. Tehát azt hiszem, én talán kétszer tanítottam erről a Zsoltárról, csak itt az eredményes élet találkozón. Úgyhogy ha ezt már hallottad, elmehetsz. És én vagyok az első, aki akkor elmegyek, mert én már sokszor hallottam. Mégis, amikor fölkelek hétfőn reggel, és a matató őrület bekúszik az életembe, amikor kedd délután azon gondolkozom, hogy keveredtem ide, úgy értem az életembe, és mi a szözt csinálok én itt egyáltalán, amikor péntek reggel állok a dugóban, és remélem, hogy Ernő elkezdte az üzenetet. Úgy értem, amikor az élet csak úgy megy. Amikor este lefekszel, és olyan gondolatok jönnek, amiket nem akarsz gondolni. Amikor paranoiás, néha képzelgések, néha valódi fenyegetések üldöznek. Amikor miután mindent rendbe raktál, sincs sem lehet nyugalmad, mert a lelkedben egyszerűen van egy háború. Amikor az élet nehéz. Amikor nehéz anélkül, hogy elrontottál volna valamit. Tudom, hogy ti, akik hallgatjátok ezt az anyagot, vagy nézitek, meg mi is, akik itt vagyunk, mi az élet győztesei közé tartozunk. Számunkra ez ilyen pesszimista gondolkodásnak tűnik, mert a mi életünkből hiányoznak az igazi kihívások. Nem ismerjük a fájdalmat. Nem tudjuk, hogy milyen úgy érezni, hogy elrontottuk. Fogalmunk sincs róla. De mondom, hogy vannak olyan emberek, akik igen. És mosolyogtok, és remélem ti is mosolyogtok, akik nézitek, meg halljátok, mert szerintem mindannyiunknak nehéz az élet. És ez nem egy pesszimista, ez egyáltalán nem egy pesszimista kijelentés, ez egy optimista kijelentés, ez egy realista gondolat. Az a gondolat, amellyel nem ér meglepetésként az élet valósága, amely gondolat, hogy ha tiéd, akkor a normális élet, amiben örömmel, teljességgel, akár boldogsággal élhetnél, nem fog frusztrálni. Ugye a frusztráció az, amikor boldogtalan vagy azért, mert nem kaptad meg, amit szeretnél, de az ok, hogy nem kaptad meg az, hogy jogtalan elvárásod volt. az az ember, aki szeretné, hogy az élet gondtalan legyen, az garantáltan frusztrált lesz. Miért? Mert az élet nem lesz gondtalan. Soha nem lesz. Soha. Ezt legutóbb mondtam, ugye Mátyásnak a kérdése, hogy meddig tudod fenntartani a rendet? Hányan raktátok már össze az életeteket? Ezt mondtam, kérdeztem tőletek legutóbb? Kérdeztem? Milyen jó kérdés. Tudod, rendet raktál? Ugye te megszüntetted a gondokat? Ügyes vagy? Ügyes vagy. Meddig tudod fenntartani? Meddig tart a kerek világod? Gondtalanul. A te nagy hatalmaddal és erőddel meddig tudod fenntartani a gondtalan rendet? Nekem órákra sikerül. Mert aztán belekerülök a képbe én. Péter még sose érte el. De a napoknál már senki nem tette fel a kezét. Igaz? Tehát napok, egy-két nap. Egy-két nap is valami felborul. Egy-két nap is valami újabb probléma üti fel a fejét, ami azt követeli tőled, hogy ne csak elszenvedd az életet, és egyfajta ártatlan passzivitással visszatükrözd azt a sok jót, amit hoz feléd, hanem tudatos reakciót, választ vár tőled, gerincet, amely kezeli, bánik azzal a problémával. És azt mondom, hogy nekünk van egy csodafegyverünk, van egy titkunk, amitől ez működik. Nekünk működik, a világi embernek nem. Nagyon érdekes, hogy a nem hívő ember is ismeri azokat a gondolati elveket, amikről beszélünk. A nagy részét igenelni tudja. Ha nem is ismeri, amikor hallja, azt mondja, hogy igen, értelmes. Sőt, lehet, hogy ismeri is. De az egész értelmetlenné válik tartalom nélkül. Értelmetlenné válik a valódi Isten nélkül, aki ezek mögött az ígéretek és gondolatok mögött valódi hatalommal bír, és igazi erőt ad ahhoz, hogy én bízzak. Mert bízni csak a bizalomért, azt naivitásnak hívják. Ne aggódja holnap felől. Jó tanács? Jó tanács. Mert mit segít az aggodalmam? De a tudatalattim tudja, hogy rendben van, nem aggódok, de attól még lehet, hogy holnap kicsontoznak. És a tudat alatti félelem ott van. De nekünk nem. Nekünk erre van egy valódi válaszunk. Ne aggódj a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, ami valami olyasmit jelent, hogy majd én, mondja az Úr, törődök, ahogy törődtem a mával, törődtem a tegnappal, úgy törődök a holnappal is. És itt van a 46. Zsoltár, aminek a szavai nem szabad, hogy csak egy vallás legyenek. Aminek a szavait, hogyha mély zsigeri módon hisszük, akkor egy másik életet kezdünk el élni a szürke hétköznapokban. És csak ennyi a gondolathoz, amit elkezdtem, hogy ezen az előadáson beszéltünk a nélkülözhetetlen lelki szükségekről, és arról, hogy ha ezek betöltődnek, akkor anélkül, hogy elérnéd a célodat, már teljes ember lehetsz. És azt gondolom, hogy ez borzasztóan tetszik az embereknek. Érzik, hogy nincs más esélyük. Vagy ajándékba kapják az életet, vagy sose lesz az övék. És amikor megkérdeztem, hogy ki jönne el egy folytatásra, ahol segítünk végig gondolni, hogy hol lehet megtalálni ezt, akkor mindenki föltette a kezét. Majdnem mindenki, igaz? Úgy többségében. Aztán a papírra nem írta rá senki, de szerintem azt csak elfelejtették. Kértük, hogy írják föl, de nem volt hova. Mindegy, majd ez majd kiderül. Elfelejtették, igen, igen. De majd Mátyás mondta, hogy küldünk majd egy e-mailt nekik emlékeztetőül. De ott az adott pillanatban mindenki föltette a kezét, hogy szeretne ennek a végére járni. Ez érdekli őket. Ez egy új koncepció, mert eddig azt gondolták, hogy a belső ürességük, minden vágyuk, minden álmuk akkor teljesül, amikor elérik a céljaikat. Most azt mondtam, hogy sose fogod beteljesíteni az életedet azzal, hogy bármilyen célt elérsz. Garantáltan nem. De beteljesülhet előtte a cél elérése nélkül. Wow! Na ez érdekel. És érdekli őket. Jó, és ennek az ereje ebben van, 46. Zsoltár. És csak, hogy értsd, hogyha esetleg nem hívőként hallgatod, hogy mindannyian álmodtunk magunknak egy életet, amit belevetítettünk eseményekbe, vállalkozási eredménybe, kapcsolatokba, valamibe, ami még nincs meg, de a jövőben meg lesz. Oké? És azt reméljük, hogyha ez a jövőkép létrejön, teljesül, akkor az a bizonyos érzés, amit vágytunk, az is beteljesedik. Hogy egy boldog életet élhetek. És aztán elérjük a célunkat, és nincs ott benne az, amit reméltünk. És én nem kevesebbet állítok, hogy most szinte feltétel nélkül élheted azt az életet, amit álmodtál. Most. Vagy mondom másképp, ha most nem tudod élni, és lehetnek okai, hogy miért nem, lehet hitetlenség, bizalmatlanság, lehet egyfajta gondolkodásmód, amiből ki kell gyógyulni, de ha most nem éled, akkor semmit se tudsz tenni azért, hogy éld. Mondom másképp, ha most nem éled azt az áloméletet, akkor sose fogod. Mire sokan azt mondjátok, hogy basszus, Sanyi, akkor sose fogom. De igen, csak nem azon az úton, hogy elérsz célokat, hanem azon az úton, hogy megérted azt, amiről beszélünk. Mert mindaz, ami kell ehhez az úgymond álomélethez, és ezt most hagyd tegyem idézőjelbe, az már kész van. Már nem kell létrehozni, nem kell hozzátenni, nem kell megbütykölni, nem kell csinálni semmit. Kész van. El kell fogadni. De ez a bizonyos elfogadás az, ami néha nehezünkre esik. Mert annyira másra vagyunk felkészítve, annyira mást tanultunk egész életünkben, harcra vagyunk felkészülve, arra, hogy megfizessük az árát annak, hogy meglegyen a nagyház, a rend és a nyugalom és minden. És azt reméljük, hogy akkor lesz. És az a gondolat, hogy én ma elfogadjam Istentől ezt az életet, ez olyan távol van, hogy nem tudom megtenni. Meg tudnám tenni, nem teszem meg, inkább így mondom. A szívem legmélyén úgy döntök, hogy nem. Nem bízom. Nem mondom meg neked, sőt, magamnak sem mondom meg, amikor imádkozom, úgy teszek, mintha bíznék, de valójában ott legbelül azt mondom, hogy nem bízom. Meg igazából nem is akarok. Értem, ne akart kiszúrni a szememet, Uram, azzal, hogy nem oldod meg a problémámat, de majd bízom benned. Hogy értem, figyelj, ezt csak egyszer nem akarom. Tudom, hogy mindig kettőt kell lapoznom a Bibliában, hogy ezt elkerüljem, mert mindenhol erről beszélsz. De megtanultam már kettőt lapozni. Ez rossz lap, ez rossz lap, ez jó lap, ezt olvassuk. Ez rossz lap, ez rossz lap, ez jó lap, ezt olvassuk. Tudom, Zsoltárok is megtudom, 45-ös nem, 46-os nem, 47-es, azt talán igen. 50-es, 50-est, igen. Tudod, mert olyan mélyen összeházasodtam a koncepcióval, hogy az élet úgy fog működni, hogy megoldjuk a problémákat, hogy a másik, a mélyebb megoldás egyszerűen elfogadhatatlan. És azt gondolom, hogy az életünk szenvedéseinek a nagyon nagy része ebből van. Egy kicsi része az életünk szenvedéseinek szükséges. Isten hozza mindenképpen, adódik a többi ember szabad akaratából, a bűnből, mint olyan. De a legnagyobb része a szenvedéseinek szükségtelen, és abból adódik, hogy a magunk módján akarjuk az életet megoldani. Hogy az új bort a régi tömlőbe töltjük. Úgyhogy Isten a mi oltalmunk, 46. Zsoltár, és erősségünk. Nem. Nem. Ha most mondtam, hogy nem. Nem. A pénzem az oltalmam, a rend, amit fenntartok, az oltalmam, a munkahelyem az oltalmam, a párom az oltalmam, a komfortzónámon belüli megmaradás az oltalmam, és az az erősségem. Értitek? Vagy mondjátok, hogy nektek mi? Tehát miből áll az életed? Mi az, amit, hogyha elveszek, akkor baj van? Mi az, amit, ha elveszek, akkor legalábbis, tudod, duzzogsz. Tehát az érzelmi fájdalomnak valamilyen szintje megjelenik. De azt is mondhatnám, hogy válság van. Ugye, te összeomlott valami. Mit kell elvennem ahhoz, hogy azt mondd, hogy összeomlott valami? Én tudok sorolni sokat, én nem azért mondom ezeket, mert a magaslóról mondom, hanem csak mondom, hogy miért szívunk. Ezért. Mert nem Isten az oltalmunk és erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Nem is akarom, hogy legyen nyomorúság. Miért beszélsz erről? Most próbálom megmagyarázni, hogy nem lesz. És Isten azt mondja, hogy de lesz, egy bukott világban élünk, de nekem van rá megoldásom, én vagyok az. Aztán kicsit később mondja, hogy a seregek ura velünk van. Ha, az is valami. Tehát, hogy értem, hát hogy ne? A seregek ura. Értem, egy angyal megölt 140 ezret. Értem, amikor háborút kellett nyerni, akkor egy angyalt küldött. Kinyírta a sereget, azt annyi vége volt a háborúnak. És ilyenekből van egy sereg. És ennek a seregnek van egy ura. És ő nem az, hogy nincs ellened, nem az, hogy megtűri az életedet, nem csak elnézi, hanem veled van. Ezt képzeld el, az univerzum legnagyobb hatalma, ami kifejeződik, mert nyilván Isten, de ez kifejeződik, csak hogy tudja viszonyulni hozzá. Angyali sereg egy elintéz egy háborút. Tudod, ott állnak. És ő csak szól, és csinálják. És ez az Úr, ez a hatalom, aki az egész emberi civilizációval, a világgal, az ördög minden rendjével egy tized másodperc alatt végezhetne. Aki mindent átrendezhetne egy pillanat alatt, mint ahogy az univerzumot teremtette. A végtelen hatalom veled van. De ez neked nem jó. Nekem se. Mert nekem megvan, hogy én hogy akarok élni. Én rendet rakok, úgy legyen, ahogy elképzeltem. Az állásom, a bevételem, a kapcsolataim, a kis dolgaim, hogy így menjen. Aztán azt mondja, hogy Jákob Istene, ami várunk. A vár egy nagyon érdekes gondolat. A vár, gondoltál már arra, hogy mit jelent egy vár? Egy vár az egy lakhely, de egy megerősített lakhely. Tehát most nálunk úgy van, hogy ha jön mondjuk a rendőrség, akkor ő bejön és elvisz. Ennyi. Igaz? Tehát csönget, kinyitod az ajtót és elvisz. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen védtelenek vagyunk. Nem tudom, értitek-e? Tehát a gondolat, hogy mi meg tudjuk védeni magunkat, ez már nincs benne a... Igaz? Tehát, hogyha az utcán kirabolnak, akkor kirabolnak. Ennyi. Ez a hozzáállás a modern embernek. Tehát bizonyos módon végtelenül kiszolgáltattuk magunkat a rendszernek, amiben élünk. És az a feltételezés, hogy nem lesz baj. Mert ha lesz baj, mi teljesen védtelenek vagyunk. Arra vagyunk felkészülve, hogy védtelenek legyünk. Ezt értitek? A Biblia nem így gondolkozik. Dávid nem így gondolkozik. Dávid oldalán kard volt. 50 emberrel jött-ment, akiből egy megölt 600-at. És amikor valaki szólt hozzá, akkor az egyik oda ment, hogy oda még levágjam a fejét. És a Dávid azt mondja, hogy igen, akkor oda ment és levágta a fejét, és ennyi. Ugye te, bocsánat, nem ezt akarom mondani, de értsd meg, hogy a felelősség önmagunk védelmével kapcsolatban és a biztonságunkkal kapcsolatban nem hárítódott át hetediziglen egy általam ellenőrizhetetlen rendszerre, hanem viszonylag nagy mértékben megmaradt az egyénnél. A vár az egy olyan ház, ahova jön a rendőr, és akkor engeded be, ha akarod. Megállsz fönt, és azt mondod, hogy majd eldöntöm, hogy beengedlek-e. És ha azt mondod, hogy de muszáj, akkor adott esetben háború is lehet belőle. Mert van olyan erőforrásom, hogy ha akarom, szembeszállok egy országgal. Egy vár. És emellett még van egy olyan rend is, ahol, mert azért Dávid korában egy kulturált világban éltek, ugye ő azért nagyon magas szintre vitte ezt, béke volt az ő idejében, kivéve a filiszteusokkal, de ott többnyire nyertek, hogy rend is volt, de ugyanakkor várban éltek. Ezt érted? És azt mondja, hogy én leszek a te várad. Én. Én bennem lakhatsz, én vagyok a te lakozási helyed, és én, mint seregek ura veled vagyok, és a várad vagyok. Én akarok lenni a válasz, a megoldás az életedre. És olyan mértékben, amilyen mértékben én valami másra fókuszálok, ő helyette, olyan mértékben halványodik el ő, válik az én megítélésemben egyre jelentéktelenebbé, és olyan mértékben növekszik bennem a tudat alatti, legalábbis a tudat alatti félelem. Mert tudom, hogy az én megoldásaim rendkívül sebezhetőek. És bár arra számítunk, hogy nem lesz baj, de ha mégiscsak lesz, és nincs 100%-os garancia rá, hogy nem, akkor nincs semmim. Mert a pénzem épp arra elég, hogy bevásároljak a közértben, testőröket nem fogok venni belőle. A pénzem épp arra elég, hogy kiszippantsam az emésztőt, mielőtt túlcsordulna, de akkor már oda kell figyelnem, hogy tudod, jövő héten mit eszünk, és a kerítésem olyan magas, hogy ugrani sem nagyon kell ahhoz, hogy átjussál. Nem tudom, érted-e? Az én rendszerem, az én megoldásom. Oké, a feleségem imádnivaló és tündéri, ő mindig velem van, kivéve, ha rossz kedve van. És ő meg az ő szempontjából, ugye az ő férje egy nagyszerű fickó, én, aki mindig vele van, kivéve, ha rossz kedve van. Borzasztó sebezhető a világunk. És Isten azt mondja, hogy nem akarom összekeverni a kettőt. Érted? Nem akarom megbütykölni a régit. Nem akarom azt ígérni, hogy majd én rendben tartom a kapcsolatodat. Nem akarom azt ígérni, hogy majd én adok neked olyan állást, hogy lesz bőven pénz. Nem akarom keverni a régi rendszert az újjal, hanem egy forradalmat akarok, egy alapvető változtatást. Nem a jó helyett egy jobbat, hanem a jó és a jobb helyett a legjobbat. Egy éles, radikális módon. Azt mondja, hogy én akarok lenni. És ha a Zsoltát olvassuk, nagyon szélsőséges képeket használ. Azt mondja, azért nem félünk, ha megindul is a föld, és a hegyek omlanak a tenger mélyében. Miért mondja ezt? Mert olyan nehézséget akar előhozni, amire nekünk nincs megoldásunk. Mert azt mondom, hogy ha tudod, nagyon hideg lesz a tél, majd kimegyek fát vágni az erdőbe. Ezt meg tudom oldani. De ha szétesik a föld, ha megindulnak a hegyek, hogyha minden széthullik, egy katasztrófa elvisz mindent, akkor mit csinálsz? Tehát azt akarja mondani, hogy bár lehet, hogy neked jó megoldásaid vannak, de nem elég jók ahhoz, hogy teljes lelki nyugalmat adjanak. Mert bár nem szokott széthullani a föld, de ha mégis, akkor bajban vagyok. Úgymond a tudat alattim, de néha tudatosan is, felmérjük az erőforrásokat. Felmérjük az ellenséget és a mi kapacitásunkat. És ebben a mérésben mi mindig alul maradunk, többnyire. Mert ha a mérés reális, akkor csak azt arra kell rájönni, hogy figyelj, jöhet, simán jöhet egy olyan baj, ami túl nagy nekem. Ezt mondta Mátyás, hogy ha erős vagy, tudd, hogy mindig van egy erősebb. Mindig van egy erősebb. Aki erőből akarja megoldani az életét, hogy ponton el fog törni. És ezt mondja az Úr is. Azt mondja, hogy ne akard erőből megoldani. Old meg velem. Legyen egy olyan megoldásod, ami a legnagyobb rosszban is elég. És akkor a szürke hétköznapok neked egy vicc lesz. Egy vicc. Ugyetem semmi, boldog öröm. Viccelj. Hát ugyetem, tudod, mi történhet velem? Olyan erőforrással élek, hogy a seregek ura velem van, és Jákob istene a váram. Ő az erősségem, az oltalmam. és mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ez kéne, hogy legyen a zsigeri világképem. Nem valami, amit egy tesztben ki tudok tölteni, hanem amit élek zsigerből. És most ez nem egy, tehát úgy értem, nem rontottál el semmit. Ezt nehéz élni zsigerből. De ez az irány. Ezt mondja, hogy a hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtigoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek, akkor sem félünk. Aztán egy másik, népek háborognak, országok inognak, aztán a megoldás. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a fenségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Ugye ez arról szól, hogy egy kifolyhatatlan, kifogyhatatlan forrás van Istenben. És a folyamnak ágai vannak, eljutnak mindenhova. És nem csak, hogy nem inog meg, nem csak, hogy megsegíti frissen, újra meg újra, hanem meg is örvendezteti. Tehát, hogy azt mondja, hogy ebben van egy teljesség, ebben ott vagyok én, amiből és akiből nem hiányzik semmi. És aztán csak hadd hozzak megint illusztrációt, hogyha úgy érzed, hogy van másfajta baj, ami nem elég nagy ahhoz, hogy én elég legyek rá, akkor mit szólsz ehhez? Népek háborognak, országok inognak. Tehát ez nem csak az, hogy tudod, a gyerekek nem fogadnak szót, vagy túl stresszes a munka, vagy. Tehát nem tudom, szoktátok olvasni az Ószövetséget? Ezek brutális körülmények között éltek. Tehát úgy értem, itt mindennapi gyilkolás volt, meg háború, meg tudod, éltél nyugodtan, és egyszer csak jöttek az asszírok, akik tudod, kinyírtak mindenkit. A hadifoglyokat megcsonkították, szemüket kiszúrták. Zozika, megyünk Obiba. Reméljük, ma még nem érnek ide az asszírok. Tudod, viszünk magunk a bicskát, tudod, és megvédjük magunkat. Tehát figyelj, tehát, hogy egy más világ volt. Nem tudom, hogy élték meg. Ugye, ha én arra gondolok, hogy jönnek az asszírok, halálra rémülök, mert semmiféle védelmem nincs. Kulturálisan és emberileg és semmilyen módon teljesen kiszolgáltattam magam állambácsinak. Az én válaszom az asszírokra az, hogy nem is létezhetnek. Olyan rendszerem van, amiben nem lehet ilyen. De tudat alatt tudom, hogy azért van ilyen. Van ilyen. Csak én elmulasztottam rá felkészülni. Ezt értitek? És a tudat alatti félelem ott van, és lehet, hogy nem az asszírok miatt, akik jönnek, hanem ámblok az élet részleteivel. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ha népek háborognak és országot inognak is, megrettennek, ha az Úr mennydörög. Ez nagyjából ezt jelenti. És utána mondja, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Isten a várunk. Szóval jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Isten szeretné, ha számba vennénk, amit ő csinál. Ha tényleg kikalkulálnánk, és látnánk, hogy ő tevőlegesen és ténylegesen részt vesz, nem csak ámblok az emberi történelemben, hanem a te életedben. Hogy ő a te csodafegyvered, aki nem egy vallás, nem egy elméleti dolog, nem valami, ami a filozófiádnak része, hanem végletesen és végzetesen a függésed, az egyetlen válaszod az élet kihívásaira. Teljes, feltétel nélküli, egzisztenciális függést javasol Isten. Légy őrült, és rajtam kívül ne legyen erősséged. Ezt nem vesszük be. Ezt beveszitek? Ez megy? Könnyen? Hát figyelj, hát nem. Hát még ha azt is mondom így az órán, tudod, mert jó diák vagyok, hogy ja, ez jó, ez tetszik nekem, hát hazamegyek, azonnal azon kezdek gondolkozni, hogy kicsit többet kéne keresni, és az ajtót mindenképpen bezárom, ami egyébként rendben van, tehát zárt ben, nincs is. De hogy értitek, tehát hogy annyira zsigerien máshol van a megoldás, amit tanultam, hogy olyan nehezen fogadom ezt el. És aztán ő ezt tudja, és ezért tovább megy az érvelésben. Azt mondja, hogy háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Tehát tegyük fel, hogy jönnek az asszírok. Az asszírokkal ki bánt el Jeruzsálem előtt? Hogy? Egy angyal. Tényleg elintézte őket. Tehát, hogy ő tevőlegesen beavatkozik. Na de máskor meg nem intézte el. A végén elvitték a zsidókat. Azt deportálták őket, azt mindenhol éltek. Hol van a nagy hűsége? Hát ott van, hogy ugye ennek az isteni menedzselésnek, mentorálásnak, beavatkozásnak egy célja van. Mégpedig az, hogy az emberi szívet ráébressze arra, hogy ő van, és hogy ő tőle lehet és kell függeni. És hogyha ez a segítés nem hozza eredményként ezt, akkor Istennek módszert kell váltania. Nem azért, mert kiakadt, mert vele ezt nem lehet megcsinálni, hanem mert muszáj elérnie a célt, hogy az ember felismerje, hogy Istennel való kapcsolata az élet. Ezt értitek? És a módszerváltás az az, hogy rá kényszerítelek, hogy bíz bennem. Hozok egy igazi válságot. Tényleg hozom az asszírokat, hozom a rómaiakat. És amikor nem megértetted, hogy amúgy gyenge a rendszered, hanem amikor valami eltapossa a rendszeredet, és ott találod magad, aként, aki mindig is voltál, teljesen végtelenül, akkor a makacs, kemény szívünk végre Istenhez kiállt. És végre belekóstol abba a kapcsolatba, amiben mindig élhettünk volna. Ezt értitek? És ez nem büntetés, hanem áldás. Ez nem Istennek elege van belőlünk, hanem annyira elkötelezett abban, hogy tényleg odaadja ezt a kincset, ezt a titkot, hogy akár ellenünk is megy. És hát nyilván ezt nem tervezem, de valójában azt gondolom, hogy basszus uram, ha ilyen lökött vagyok, ha ennyire vastagnyakú vagyok, ha ennyire süket vagyok és vak, akkor sem mondj le rólam, akkor legyen. Akkor, de nem akarok lemaradni rólad semmiképpen. Akarom ezt a csodát. És hogyha ehhez fenyítened kell, ha ehhez oda kell, hogy dobja a rómaiaknak, vagy az asszíroknak, mert ennyire vak vagyok, és süket, és rövidlátó, és nem tudom, ahogy 2 Péter egyben mondja, ott mondja. Akkor tedd meg, amit kell. Mert bár utálom a nehézséget, értem, hogy milyen hihetetlen nyereség van benned, és hogy végül is mennyire reménytelen az én utam. Nem vagyok Isten, sose fogom uralni, egyre kevésbé. Úgyhogy ezt mondja, háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el, és itt van a következtetés, itt van a miért, itt van a konklúzió, itt van a summája az egésznek. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. És itt 2 fontos dolog van. A csendesedjetek el, és az én vagyok az Isten. Az Isten azt jelenti, hogy nem én vagyok a vallásod lényege, nem a kocsit, hanem én vagyok a vallásod lényege, hanem én vagyok az Isten. A valóság végső meghatározója. Az egyetlen igazi tényező. Én vagyok az, akiben élsz, mozogsz, és létezel. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a valóság. Én bennem élsz. Én hozzám viszonyulj. Ne a porhoz, ne a saját elképzeléseidhez. Én vagyok az Isten. És az Istent itt most, ő egy, egy metafizikai kategóriaként használja. Tényleg így, talán így jobb, hogy én vagyok a valóság, de én személyes vagyok. És te nem az általam teremtett anyagi világban élsz, nem oda való vagy, azt csak azért raktam köréd, hogy te megtalálj engem, megtanulj engem szabad akaratból, de te való én belém vagy. Én vagyok a valóságod, én vagyok az életed, én vagyok az elsődleges körülményed, én vagyok az Isten. Nem a népek, nem a tengerek, nem a pénzed, nem a kapcsolataid, nem a vállalkozásod, nem sok minden, hanem én vagyok az Isten. És ha én egy személy vagyok, aki uralkodok mindenen, akkor a te válaszod az életre, az micsoda? Hát, hogy elcsendesedek. Hogy elcsendesedek. Amire mindig is vágytam. Amiről mindig is álmodtam. Hogy végre csak élhessek. Nyugodtan. Hogy ne kelljen isteni felelősséget és feladatokat végrehajtanom, miszerint uralnom kell az életet, ami túl nagy nekem. Hanem csak elcsendesedhetek, és felismerhetem, megtudhatom újra, hogy ő az Isten. És én arra vagyok teremtve, hogy ő benne. Mit csinálunk a hetedik napon? Mit csinálunk? Nyugszunk. Miért? Mert az előző hat napon mindent megcsinált. A bevégzett munka ezt jelenti. Minden kész van. A mi harcunk nem a létrehozás harca, hanem az elhívés harca. A hit harca. Hogy ráhagyom magam arra, ami már megvan. Milyen morbid az, amikor, tudod, létre akarok hozni valamit, amit nem lehet létrehozni, mert már létre jött. Az a Houdinis példa, tudod? Hogy Houdini bármilyen zárat ki tudott nyitni, kivéve azt, ami nyitva volt. Ez, tudod, meg akarjuk menteni az életünket, miközben már meg van mentve. És ezt ígértük ezeknek a vállalkozóknak, hogy kész lennél a véredet adni azért, hogy élhess egy élhető életet, céget építeni, milliárdokat vagy milliókat gyűjteni, amiket tegyünk meg, mert ugye most nem erről beszéltünk, nem baj, de talán élveztétek. Amit tegyünk meg, mert van jelentősége, csak nem az, hogy élj. Értem? Az élet ajándékba jön Istentől. És mert élünk, teszünk dolgokat. Egy vállalkozás létjogosultságát az a szolgálat adja, amivel jobbá teszi más emberek életét. Miért ne vállalkoznánk? Miért akkor senki ne csináljon semmit? De kicsibe. Na de, ha tudsz segíteni egy embernek, akkor kettőnek már nem. De tudok, kettőnek még igen. És háromnak? Háromnak már nem szabad. Miért nem? Mert akkor az már vállalkozás. De ez baj. Ne viccelj. Olvasd a Bibliát. Isten vállalkozó. Isten bátorít rá, hogy tégy meg mindent, ami a kezed ügyébe kerül, tudod. És, de a miért csinálom? Azért, hogy végre élhessek. Mire Isten körülnéz, és akkor én mi a ráknak vagyok itt? Tudod? Tehát akkor én mi vagyok neked? Mert ha jól tudom, én vagyok az életed. Ha jól tudom, én vagyok arra való, hogy élhess. És én azt hiszem, hogy már mindent megcsináltam. Vagy neked ez nem elég? Tehát neked nem, te azt mondod, hogy amit én csináltam, az semmi? Tudod, mert a teremtés, meg minden, meg az általános áldás, meg a specifikus áldás, ezek még jók, de Jézus. Tehát arra is csak megvonod a vállad? Arra ideges leszek. Arra ne vonogasd a vállad. És most tudod, kicsit élesen fogalmazok, de az Úr valami ilyesmit mond, hogy tudod, hogy ha az élet neked nem működik, ha az élet neked kevés, ha az élet neked semmi, úgy, hogy ismersz engem, ez egy elég nagy sértés. Ez nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy te leszel a világ világossága. Hogy amikor majd téged látnak, akkor minden ember érteni fogja, hogy én milyen nagyszerű vagyok. És oké, ez megint nem egy számonkérés. hanem csak a kiélezése annak a pontnak, ahol az életed érvényesülése, vagy a szükségtelen szenvedések további hordozása van. És ez a pont az, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. És elcsendesedem, és megtudom, hogy Isten az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. Miért? Mert a vallásuk előírja. Nem, hanem mert rácsodálkoztak, hogy micsoda szabadítás, hogy micsoda kegyelem, hogy értem, nem kell nekem hordoznom mindent, hanem elcsendesedek, és Isten lehet. Ő hordoz mindent. És én meg egy megajándékozott, egy óvott, én egy menyasszony vagyok, én egy kisgyerek vagyok a királyházában, az örökös. Nem én vagyok a király, a király a király. El tudod képzelni, ha ráterhelném a Benji-re az én feladataimat? Most ő jönne itt előadni. És tudod, a kis agyával megérteni, hogy ez mit jelent. Szerinted milyen agónia lenne neki? Ezt értitek? Mindig magunkra vállaljuk Isten feladatát, amikor a régi képben élünk. Isteni kötelezettségeket hordozunk, amiket ő sose adott nekünk. És mindeközben ezzel azt mondjuk, hogy te nem törődsz velünk. Nézd meg, nem törődsz, mert lásd, nekem kell megcsinálni. És Isten azt mondja, hogy csendesedj el, és tudd meg, hogy én vagyok Isten. És ezzel zárja, a seregek ura velünk van, Jákob Istene a várunk. A seregek ura velünk van, a seregek ura velünk van. Hadd legyen ez elég, hadd legyen ez valami, amiben megnyugszunk. Ha ebben nem, akkor miben? Hogy Jákob Istene, és nem Izsák Istene, tudod, nem Ábrahám Istene, hanem Jákobé. Mert tudod, mi van sokszor bennem? Hogy lehet, hogy neked Isten a várad, de én egy lúzer vagyok, én elszúrom, én egy csaló vagyok, engem Istennek ki kell dobnia a képből, mert tudod, szégyent hozok rá. De ő azt mondja, hogy Jákob Istene lesz a várad. És tudod, Jákob olyan volt, mint én. Csaló, hitetlen, menekülő, igazi klasrác volt. Egy modern hőstípus. De kellett neki az Úr. A maga fura módján, de kellett neki. A végén harcolt vele. Verekedett vele, érted? Ezt érted? Áldj meg engem! De most már mennem kell. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Na, ez tetszik nekem, mondja az Úr. Ez az. Ugye, te ne adj föl engem. Ne mondd azt, hogy Istenben nem lehet bízni, hanem tudod, ha nincs ott az életedben ez a nyugalom, ha nincs ott ez a bizonyosság, hogy lehet benne bízni, akkor harcolj vele. Akkor mondd azt, hogy elkapom a szakálladat, és addig nem engedem el, amíg meg nem áldasz. Mert te mondtad, hogy a vallás az üres, te mondtad, hogy ne legyek képmutató. Öregem, félek, be vagyok tojva, és hol van a te nagy áldásod? Ide azt a szakált, tudod, és nem engedem el. Áldj meg, hozd el nekem azt az életet, amiben ez működik, ahol ez nem egy elmélet, ahol ez működik. Nem engedlek el, nem adom fel. Tudom, hogy te igazat beszélsz, és tudom, hogy én kretén vagyok, csak az egészből nem élek meg semmit, nem működik, de attól még igaz, de nem működik nekem, úgyhogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Hát azt mondtad, hogy te velem leszel, hogy mindig biztos segítség leszel. Úgyhogy Jákob Istene, a várunk. Amen. Amen. Mennyei atyánk, olyan hamar feladjuk. Olyan hamar feladjuk. Feladjuk úgy, hogy jó fiúk vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen, túl nagyra vágyó vagyok azzal, hogy igazi békességet és nyugalmat szeretnék. Vagy feladjuk úgy, hogy á, Isten, majd inkább a pénzem. Ad nekünk, hogy olyanok legyünk, mint Jákob, akik harcolnak az áldásért. Mert te nem vagy lassú arra, hogy megállj, de szeretnél komoly hitet kiváltani belőlünk, ezért megváradsz minket. Az utolsó pillanatig megváradsz minket, hogy meglásd, tényleg bízunk-e. Pontosabban, hogy mi meglássuk, mi magunk, mert te látod, hogy mi meglássuk, hogy tényleg bízunk-e a végsőkig. És akkor ott van a biztos szabadulás, a biztos áldás. Te vagy Jákob Istene, és te vagy a várunk. Te vagy a seregek ura, és te velünk vagy. És mi joggal, teljes józansággal elcsendesedhetünk, és tudhatjuk, hogy te vagy az Isten. És hogy nem a világban kell élnünk, és nem a világból kell élnünk, az lehetetlen, hanem belőled, az Istenből, veled, a személyes barátodként, a fiatként, örökösedként, a testedként. Úgyhogy, ha van itt valaki, aki még sose fogadta el a názáreti Jézus Krisztust, a megígért messiást, önnön saját megmentőjeként, a te megmentődként, akkor fogadd el most. Ez az első és szinte az egyetlen lépés, mert ő mindent rendbe hozott, mindent kifizetett, mindent elkészített, ezért hívjuk bevégzett munkának, mert ő befejezte. És ezt kiáltotta a kereszten, hogy elvégeztetett. És aki hisz ő benne, az el nem veszik, hanem örök élete van. Úgyhogy csak higgy benne. Mondd ezt, elfogadlak Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És én ragaszkodni fogok hozzád egész életemben, hinni fogok az ígéreteidben, bízni fogok a szavadban, és ha kell, harcolok veled, hogy meglássalak, ha kell, harcolok veled, hogy nekem add, amit ígértél, amit úgy is oda akarsz adni, csak te is akarod, hogy lássam a hitemet, hogy magam is tisztában legyek vele, hogy mi van a szívemben. Mert minden kész van, csak bele kell ülni. A folyam ágai megörvendeztetik Isten városát. Megsegítik mindig, mindig reggelre kelve. Jákob Istene, ami várunk. A te nevedben, Jákob Istenének, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Hát, ennyit a célokról. Nem baj, majd máskor, de ez jó így. A jövő héten egy különleges alkalmunk lesz. Nem tudom, hogy ki tudna segíteni nekem, de az lenne a kérésem, hogy ne itt legyen már a jövő heti alkalom, szerintem, mit gondolsz, Ernő, hanem fönn az étteremben. Esetleg jó lenne, ha lenne büfé is. Én azt ígértem ennek a csapatnak, hogy egy ilyen 4 órás alkalom lesz. Tehát nem egy eredményes élettalálkozó, hanem igazából egy ilyen apologetika délelőtt. Hogy? Jövő héten még nincs? Milyen? Hanyadika van ma? Hétfőn? Akkor én egy hetet tévedtem? Hogy? Kedden kezdődik. Akkor én egy hetet tévedtem. Igen, mert én úgy voltam vele, hogy még... Oké, hát akkor ez 2 hét múlva lesz. Akkor ez... Igen. Az rendben van. Igen, az rendben van, igen, de akkor jó. Okay. Akkor ugyanez érvényes 2 hét múlvára. Tehát 3 hét múlvára. Úgy jól mondom? Nem tudom, hogy kell mondani. Tehát az Eurokon utáni hétre. És hogy akkor mindenképpen fönt kéne, hogy már legyen. Mi azt jelenti, hogy a lámpáknak ott kéne lennie. És akkor, ahogy régen berendeztük. Ez jó. Aha, jó. Rendben. Hát akkor jövő héten Eurokon, ahogy bírtok, gyertek. És hát az eredményes élettalálkozó szerintem lesz ugyanígy reggel 8-tól, különleges előadóval, talán az is az étteremben, szinte biztos, hogy ott lesz. Köszönöm, imádkozzatok ezért, jó? Ezért a külön alkalomért 2 hét múlva. Igen. Igen. Oké, tehát ugye ezt mondtam, hogy ott volt 50 ember, és meg... Mához két hétre, igen.
21.
Igen. Tehát, hogy ti is kérlek, nyugodtan hívjatok meg, ha hallgatod a felvételt, akkor ez hanyadika, nézzük meg valakinek a... Hanyadika? 21-e. Oké, tehát 21-én, és hogy akkor erre nyugodtan hívhattok is olyan ismerősöket, akik nyitottak. Tehát messziről fogjuk kezdeni, úgyhogy nem kell, hogy nagyon előkészített ember legyen, elég, ha nyitott. Jó? Köszönöm a figyelmeteket, és elnézést kérek, én el fogok most szaladni. 10 órától van egy tárgyalásom, de akkor jövő héten és 2 hét múlva. Sziasztok!